Folytatódik a Kulturalita Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Jócsival, mai vendégünk pedig Kemény Zsófi, író, forgatókönyvíró, zenész és slammer. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Zsófi, az adásban.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Meséltél így a saját utadról, és hogy az, hogy most hol vagy, most honnan nézed a körülötted lévő dolgokat, és hogy így megadom a kiegész szót, és rögtön így benyomódott bennem egy piros gomb, pedig én is átestem teljes egészében, mondjuk így másfélszer a kiégés fázisán, alkotóként is eljutottam a 0 kilométerkőig, de mégis valahogy így benyomta rajtam azt a piros gombot, hogy minthogyha ezt nem lenne szabad csinálnia egy művésznek, mert hogy amúgy is a társadalom ilyen ingyen élő rétege, aki olyan kicsit úgy felesleges, aki úgy van, de hogy nem tudjuk, hogy miért. Talán zenészként egy kicsit hasznosabbnak élheti meg az ember magát, de hogy így költőként szerinted így...
Nem, baromi haszontalannak érzi magát az ember való.
Tehát, hogy így csak meg, így próbálok meg, együtt
pont
érezni ezzel
pont
az
ez vezet a kiégés, az egyfelől az az impostor szindróma, hogy most tényleg ezt csinál, meg ebből élek, meg ezt biztos, hogy értek-e hozzá.
Igen.
Másfelől meg az, hogy viszont nem állhatok meg, mert hogyha nem csinálom éppen, akkor nem engedhetem azt meg magamnak, mert hogy akkor meg mégis mit keresek itt, szóval, hogy így összeadódnak ezek az érzések. Ha nem termelsz pénzt valakinek nagyon sokat, tehát nem vagy mondjuk, tudom én, azaria, vagy ilyesmi, most csak mondtam egy példát, akkor haszontalannak érzed magad.
Csak így gazdaságilag, nem tudom, Dani, te hát jobban értesz ezekhez a dolgokhoz. Mi két művész lélek itt összetalálkozik, és...
Közben akartam szólni, hogy ez valóban egy probléma? Tehát valóban probléma, hogy azt sugallja a világ, hogy ez a fajta zenei, alkotói, bármilyen művészeti ág, az fölösleges a mai világban?
Hát most... ha nem termel gazdasági profitot, akkor igen.
Igen,
tehát,
és
hogy nekem ez az élményem.
Persze.
Na jó, de igen. Azért az alapattitűd a művészettel szemben, értelmiségi körökben talán az, hogy nem feltétlenül profitorientált.
Hát az lenne a jó. Az lenne a nagyon jó, csak ugye nem...
Nem erről szól a világ?
Hát nem erről szól a világ, meg hát ugye annak a művészetnek a támogatása mondjuk, ami kísérletező, vagy nem profitorientált, vagy nem piaci alapon működik, ugye az az állam feladata lenne, azt meg...
Támogatni.
Hát támogatni, igen.
És az
tehát,
nem
hogy azt nem.
Hogy ezt visszatérünk arra, amit abba hagytunk még a műsor első felében.
Igen, de nem muszáj, tehát ugye nem muszáj erről beszélni.
De muszáj, mert ugye létezik...
Én nem is értek ehhez. Tehát,
igen, de létezik művészi sokszínűség, és én azt keresem egyébként, hogy miért nem tudják ezt azok, akik a művészetpolitikát alakítják, hogy az a művészi sokszínűség az kell. Mert lehet, hogy pont belőled jön egy olyan hatás, ami egy másik oldalon lévő embert valamire inspirál.
Ilyen pillangó hatás.
Igen. Tehát én ebbe hiszek, de ez aztán lehet, hogy csak az én véleményem.
Hát oké, csak a műsort úgy kezdtük, hogy te egy művészettörténés családból érkezel. Tehát neked alapvetően van egy attitűdöd, egy viszonyrendszered a művészetekkel kapcsolatban. Még művészekkel is rengeteggel kapcsolatban vagy, tehát ismered ennek az egész lélektanát, úgymond.
Na, de most mondjuk aki... ezt az érzést, ezt nem hallottam még, tehát ezt, hogy én fölösleges vagyok. Azért gondolom, vannak olyanok, akik kedvelik a művészetedet, vannak olyanok, akik rajongóid van.
Abszolút,
nem.
Hát egy tök nagy social media
abszolút
követő bázissal rendelkezel.
Persze, tehát, és nem is akarok panaszkodni, csak reagáltam arra, hogy egyébként ez az érzés van, tehát hogy teljesen valid, amit mondasz, hogy, hogy az ember fölöslegesnek érzi magát.
Te igazából csak bedobtad ezt a kiégés témát, de ha jól értelmeztem, akkor most nem vagy egyébként ebben a burnoutban
most,
benne.
Most nem. Csak... nem. Én azt hiszem, hogy megálltam a szakadék szélén, wow. vagy a Covid állított meg a szakadék szélén egyébként.
Igen? Igen?
Igen. Hát az ott elég jó érzés volt. Nem a Covid maga, az baromira nem volt jó érzés, csak az, hogy ott hirtelen ott lemondódtak dolgok, és így megtanulta az ember, hogy egyébként meg lehet ülni a fenekén otthon, és kicsit gondolkodni a világállapotán, meg a saját élményein, és hogy nem járni egyszerre egyetemre, fellépésekre, és nem tudom hol még, tehát... Igen.
Ha veszünk egy lendületet, és mondjuk maradunk ennél, amit mondtál, akkor mi az, ami téged elfoglal az alkotás mellett? Tehát mi az, amit szeretsz, mint magánember, mint Zsófi? Ami úgy a tied?
Utazni valójában. Tehát, hogyha valamit, akkor utazni, meg a kiskutyámmal lenni. Ezek ilyen nagyon elég közös dolgok, de hogy ez van, puli.
Puli. Fiatal? Idős?
Hát öt éves.
Akkor még középkorú.
Középkorú most már.
Milyen neve? Hogy hívják a nevét?
Pinkó.
Pinkónak. Azt mondja, a Pinkó.
Az a Plutó fia egy népmesében.
Így van, Plutónak. Egy ilyen kis ördög
fiúka.
Ha utazol, merre utazol?
Hát például most voltunk Kosztarikán egy hónapot télen, és rájöttem, hogy tehát akkor volt az, hogy akkor most nem csinálok semmit. Hm. És így 10 év után így megpróbálom letenni a tollat, meg az aggódást, meg a kattogást, meg a mindent, és csodálatos volt. Mi olyan helyekre szeretünk utazni, most már férjemmel, ahol állatok vannak, dzsungel van, és van tenger. Ez a három, ami fontos. És akkor erre gyűjtünk, spórolunk egész évben, és mostantól így szeretnék én élni, hogy minden évben egy picit el lehessen menni.
Hónap. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ott tényleg nem alkotsz, hanem
hát
hanem
most,
akkor
most próbáltuk ki először, és aha, igen, tehát ez volt a cél. Én nagyon féltem attól, hogy majd ez, tehát hogy csak még jobban el fog kezdeni stresszelni, hogy most nem csinálok valamit, hogy miért nem csinálom, amikor itt lenne a világ összes ideje rá, és nem ez történt, hanem így kiürült minden, és aztán elkezdett visszaáramlani, és így minden, tehát hogy mármint ilyen erő, vagy munkakedv, és gyakorlatilag ezt kell a kiégés ellen tenni, szerintem, tehát a pihenés, nem azt mondom, hogy a világ másik felére utazás, az, mert azt nem, tehát tényleg mi egész évben erre spóroltunk, meg az összes jogdíjat, meg mindent erre raktuk fel, de lehet, hogy nem mindenki tud elmenni, de az, hogy valahova kivonulni, lekattanni az internetről, és pihenni, és nem csinálni semmit, ezt nagyon ajánlom.
De ez akkor úgy történt, hogy akkor nem volt se SMS, se semmi, tehát akkor teljesen elvonultál.
Hát lehetett volna SMS, nem, de mondjuk azért, tehát azért Messenger az létező dolog, csak akkor az idő eltolódás, hogy nem igaz.
Nem lesz partnereket aktuálisan.
Mert amikor jönnek az üzenetek, alszol.
Igen, igen.
És igen. Most hova terveztek utazni a következő?
Hát most nem tudjuk még, mert hát ez egy nászút lesz gyakorlatilag, és ezt most jól meg kell gondolni.
Ajaj.
De valószínűleg valami Dél-Ázsia, vagy ilyesmi, az lenne a jó.
És amikor mondjuk hazajöttetek Costa Ricáról, akkor mi volt az első dolog, amit így alkotóként létrehoztál?
Én szerintem akkor kezdtem az új zenei cuccommal foglalkozni. Aha. Hát akkor így leültem, és gyakorlatilag egy albumnyi dalt megírtam így egyedül a szobámban.
Akkor megéri szellőztetni, nem Zsófi?
Hát szerintem abszolút.
Azért ez egy nagy dolog.
Igen, nagyon jó érzés volt. Aztán most elkezdtünk velük dolgozni, és nyilván az, amit akkor csináltam, az csak részben lesz benne, vagy hogy nem minden lesz abból használható, de most ez nagyon lelkesít.
És hogy képzeljük el az új hangodat, vagy ezt a most születő projektet?
Először úgy tűnt, hogy tényleg egy zenei projekt lesz, most inkább tűnik egy zenekarnak, ami így alakulni kezdett, és annyira csodálatos, csak nem tudok artikulálni, bocsánat, mert 12 éves koromtól 16 éves koromig volt a nővéremmel egy zenekarom, amivel még a Quimby előtt is játszottunk meg, csak akkor én a csúcson azt mondtam, hogy akkor én ezt nem akarom csinálni, és aztán meg azóta az volt bennem így több mint 10 éve, hogy de azért csak kéne egy zenekar, és valahogy most így véletlenül alakul egy zenekar.
Akaratlanul.
Amit így valahogy mindig el akartam kezdeni, és valahogy sose volt az igazi, tehát sose volt igazán zenekar, vagy nem az enyém volt, csak hogy nem... Most csak az enyém, csak hogy tényleg, ténylegesen ilyen sajátnak érzem.
És hogy alakult egyébként? Tehát hogy állt föl maga a csapat?
Egy Joel Kaufman nevű zenésszel álltam össze, akivel nagyon jó barátságot ápolok. Ő a The Roving Chess Clubnak az énekes dalszerzője, és vele kezdtük el, és aztán ő hozott zenészeket. Egyre többet és többet, tehát babóban, amikor kopogtatnak a törpök.
Te dalaid, többen. Te szövegeid? Vagy te szövegeid, és közös dalok?
Én dalaim és én szövegeimmel indultunk, és most már úgy tűnik, hogy akkor mindenki hozza bele azt, amit ő tud. És ez így sokkal izgibb.
És mi lesz az eredmény? Tehát mi lesz a
hát
végkine,
most az a baj, hogy de jó lenne, ha tudnám mondani a nevét, de most azon gondolkozom.
Még születik, még a projektet sem szereted,
igen,
még csomag.
Igen, hát hogy egy Zsófinak akartuk hívni, de aztán most úgy döntött, vagy hát nekem sem annyira, de valaki végre kimondta, hogy ez nem annyira jó, hogy Zsófinak nevezzük el, hanem kéne egy név. Úgyhogy most ezen agyalunk.
Ezek ilyen nagy történelmi állapotok mindig egy alkotó életében, amikor mondjuk egy nevet, igen, nevet ad.
Igen, azért nem mindegy, hogy, mert még az is lehet, hogy lesz belőle valami. Aztán, hogyha elhal, vagy nem tudom mi, az akkor meg tök mindegy a név, de hogy hát, ha nem.
És ami alakul, az tetszik?
Nagyon, nagyon.
Miért?
Emberek játsszák a dalaimat, és olyan dolgokat játszanak bele, amik sokkal jobbá teszik meg, ami jobbak, mint maguk az eredeti dalok. Hogy és kiítják. Olyan jó, tehát hogy nagyon, nagyon jó az, hogy nem csak eljátsszák, meg nem húzzák az orrukat, hanem hozzátesznek valamit, és attól sokkal jobb lesz az egész. Ez szuper érzés igazából.
Azt jutott eszembe, hogy íróként, költőként, szövegalkotóként egy kicsit az ember olyan magányos farkas. Zenészként viszont, ha csak nem egy egyszálgitáros előadó vagy, akkor pedig csapatjátékban kell funkcionálnod.
Nagyon nehéz megtanulni.
Na, hogy vagy vele?
Ez nehéz.
Igen?
Igen, mert én nem vagyok egy vezető alkat, hanem én szeretem átadni a dolgokat. Tehát mondjuk, ha volt gimiben voltak ilyen közös csoportmunkák, és na ott például az volt, hogyha nem kaptam meg konkrétan a feladatot, hogy akkor csináljam meg, akkor hátradőltem és csináljátok. Tehát akkor onnantól nem érdekel. Vagy hogyha valaki jött a rajztanár, és belerajzolt a rajzomba, akkor onnantól nem érdekelt. Tehát mert hogy akkor az már az övé, tehát akkor az már nem a sajátom, az enyém, és ezért valahogy kicsit féltem attól, hogy tényleg teamben dolgozni, és most meg valahogy működik, és nagyon tetszik az egész. Úgyhogy ez tök jó fejlődésnek érzem.
Hát a konspiris annak ellenére, hogy mondtad a regényírás, most hogy hallgatlak, ez a fő profil, tehát a zene, és ezt köt le, vagy ez az, ami leginkább érdekel?
Hát most ez a kettő, ezen az albumon dolgozunk, meg az Egy életem előadáson.
Az előadáson. Most látjuk nagyon erősen kirajzolódni a jelenedet, meg így a jövőképedet, és ezek nagyon izgi projektek, már szerintem sokan várjuk őket így a háttérből. Hogyha visszakanyarodunk a kezdetekhez, akkor emlékszel arra az első pillanatra, amikor elkezdtél írni?
Hát arra emlékszem, amikor már konkrétan elkezdtem mondjuk egy fantasy regényt írni. Uh-huh. Arra emlékszem, akkor voltam kb. 10, és a nővérem is írt egy könyvet, ami szerintem zseniális volt.
Jobb lett.
Sokkal, persze, és akkor én is elkezdtem.
Aha.
És az meg nem volt zseniális, de apa azt mondta, hogy akkor begépeli, és akkor elkezdte begépelni, és akkor ott mondta, hogy
kipofozgattátok?
Hát, hogy így tanítgatott rajta, uh-huh. hogy akkor ez a mondat, ez miért nem jó, vagy jó-e, vagy ironikus-e, vagy hogy uh-huh. gondolom, hogy lehetne erősíteni a humorát mondjuk, hogy értsék, hogy amúgy humor, amit 10 évesen igen. leírtam, mert igen. hogy azt akartam, csak nem feltétlenül.
Igen.
Igen. Szóval az volt talán, amikor először, de egyébként előtte is nyilván találtunk ki dolgokat, megírtunk mitológiát.
Saját kútfőből?
Persze, vagy? Saját nyelvet, meg minden istenek, mit csinálnak.
És arra emlékszel, hogy mikor kezdtél először zenélni?
Azt meg 6 évesen, amikor megüresedett egy a gitártanszéken, klasszikus gitártanszéken megüresedett egy hely, és akkor kérdezték az iskolában, az általánosban, hogy akkor akar-e valaki gitározni. Én mondtam, hogy persze, Satisfaction. És aztán kiderült, hogy ez nem egészen ugyanaz, hanem ilyen reneszánsz gitárdarabok, vagy lant daraboknak a gitáradaptációja, itt kell játszani, de aztán az is jó volt.
És tehetséges voltál benne?
Kezdett el nagyon.
Na.
Kezdett egy ilyen virtuóz módon játszottam.
Hol van a tépelődő önmagad, amit kimondott, hogy nagyon?
Hát az van, hogy versenyeket nyertem.
Ja, akkor az igen.
Meg minden felvetnek.
Szokták mondani, hogy az eredmény nem hazudik.
Igen. Az eredmény, hát tulajdonképpen valószínűleg. Igen.
Ez milyen érdekes, hogy mennyien pozitív feedbacket kaptál így a zenétől, vagy így a zenei utat során, és mégis az irodalom oldaláról közelítetted meg talán önmagadat. Volt egy olyan pont, amikortól azt mondtad magadra, hogy oké, én egy író vagyok, vagy egy költő vagyok, vagy...
Hát ez nagyon nehéz, mert az ember ugye mit mondjon magára, hogyha vannak könyvei, vagy vannak verseskötetei, uh-huh. mint az, hogy író meg költő. De közben tényleg ez nem tudom, hogy mennyire, tehát ez szakma végül is, csak valahogy nem egy elfogadottan szakma, mert hogy az, hogy valahogy...
Ebben vitatkozom, mert hát vannak nagy íróink a mai napig, és kortárs íróink, igen, és régi nagy íróink is, tehát hogy...
Közben nálunk azért nem, azért mindig megkapom azt, hogy de és akkor mit csinálsz? Mondom, de író vagyok, de mit csinálsz?
Ja, még zenélek,
hát
ja.
Igen, de hogy ez tényleg, tehát hogy ez valid Magyarországon, hiszen... mondjuk nem tudom, Németországban megél egy író abból, hogy író. Itthon azért csak akkor, hogyha tényleg nagyon sok bestseller. Könyvet elad. Igen. És azért, tehát mond, egy foglalkozás, az, vagy egy állás, az ugye az, hogy csinálod, azt nem kapsz érte pénzt. Ez nem így van. Hogy valahogy nem annyira mondja az ember. Az, hogy költő, azt meg pláne nem mondja, de az valami elvontabban, emelkedettebb dolog, azt nem akarom magamra mondani, azt mondják mások, hogyha akarják, de...
Akkor ez olyan, mint amikor valaki magát művésznek hívja, vagy...
Igen, és ezért akarom a forgatókönyvírót nyomatni, aha. hogy inkább akkor író forgatókönyv, mert az legalább tényleg egy egyetemen tanult szakmám, tehát hogy az... Hát, hogy ez az egy szakma.
Készülnek forgatókönyvek? Egy kicsit ez is forgatókönyv az új darabodnak a szkriptje, nem?
Hát igen, igen. Én nagyon szeretnék filmet csinálni majd, csak az meg aztán tényleg nagyon-nagyon nehéz folyamat, mert ott aztán olyan teamwork kell minden, teamwork, amit aztán...
Én sem áll.
Igen. Igen, de egyébként a Szelecki Rozinak a Cica verzumját, azt együtt írtuk.
Ja, hogy ne persze. Úgyhogy így van.
Úgyhogy van tulajdonképpen, de jegyzek egy nagy játékfilmet.
Igen,
ez
nagyon vagány.
Na hát Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sok oldalról megismertük a jelenlegi önmagadat, és én kívánom, hogy a következő időszakban legyen egy teljes letisztulás, és minél többet legyenek olyan hónapos kikapcsolódásaid, amely után hazajössz, és teljes erővel tudsz alkotni, és hát, hogy a szkóp mennyire szűkül, az meg majd rajtad múlik, gondolom, a következő években.
Engem azért az is érdekelne, hogy a közönség mikor hallhatja az új zenei.
Szeptember 12-én a textilgyárban lesz a debüt koncertünk.
De már, hát ez őrületes, akkor szuper, tök jó kis programajánló, szeptember 12, Kemény Zsófi, bármi is legyen az új zenei projektje, majd ott
megszületik. A nevét, jó lenne tudni.
Addigra azért jó lenne, hogy megvolna.
Addigra ez kiderül.
Igen. Nagyon szépen köszönjük, Zsófi, hogy itt voltál. Kemény Zsófi volt a vendégünk, költő, író, zenész.
Forgatókönyvíró,
slammer. Slammer.
Köszönöm szépen.
A Kulturális hallották Pár Julcsival és Mezei Dániele. Várjuk Önöket egy hét múlva is.